persze, köszöntök mindenkit. Készültem egy szép PowerPoint, ami nem lesz. Képzeljétek meg én. Úgyhogy írni fogok akkor a táblára, azt hiszem arra a technikai lehetőséget. Mert csak azért, mert elhangzanak ugye nevek, meg kifejezések, amik ha csak úgy mondom őket, akkor valószínűleg a következő pillanatban elillannak mindenkinek a fejében, nincs
olyan. De azt szerintem az.
Ezt
lesz. Persze.
Jó. Úgyhogy akkor először egyáltalán a mai előadásnak a céljáról szeretnék beszélni. Ez valamilyen szinten illeszkedik ahhoz az előadás sorozathoz immár, amit tartottam ideig, tehát aki volt korábban, annak talán egy kicsit könnyebb lesz, de azért önállóan is megállja a helyét. Ugye a címe az, hogy Dan Show, ezt majd mindjárt fel fogom írni. A Dan Show azt jelenti, hogy a Dan azt jelenti, hogy hagyomány, a Chopinnyi íratott könyvet jelent. Tehát valamiképpen hagyománykönyvről, egy olyan írásról van szó, amely a harci művészetek hagyományát rögzíti. A Dan Show a japán harcművészetekről szóló irodalomnak az elsődleges forrása. Mivel erről már sokszor beszéltem, de azért újra elmondom, mert ez egy fontos dolog, hogy sokféleképpen lehet megközelíteni a japán harcművészeteket. Természetesen vannak modernárai neki, amik nem rosszabbak, mint a régiek, de amikor a japán harcművészetekről beszélünk, akkor klasszikus értelemben a régieket értjük alattuk. Tehát nem azokat nem a judót, nem az aikidót, nem azokat az ágakat, amelyek szinte nap mint nap jönnek létre a világ különböző részein. Óriási vita van a harcművészeti világban arról, hogy amikor egy amerikai ember, aki tanult mondjuk judót, meg aikidót, meg karatét, alkot egy új harcművészetet, az mennyiben japán harcművészet? Hiszen csak japán dolgokat tanult, tehát az ismeretanyag, amit belecsülített, az teljesen japán. Ő történetesen nem az. Logikai japánok is megosztottak ebben a kérdésben, sok japán mester, illetve kutató azt gondolja, hogy nincs okunk nem tekinteni a japán harcművészetek teljes jogú tagjának, majdnem teljes jogú tagjának ezt. Mások azt mondják, hogy azért ez nem így van. Azért, hogy egyszerű legyen, amikor japán harcművészetekről beszélünk, akkor a klasszikus japán harcművészeteket értjük alatta. Ennek a definíciója az, hogy ami 1868-ig létrejött, azok a harcművészetek tartoznak ide. Ez egy kicsit igazságtalan felosztás, mert például a Mutoriu, ami egy nagyon híres és Japánban viszonylag ismert kardívó stílus, az pont a 70-es években jött létre, és ilyen módon kicsúszik ebből a kategóriából, de 1868 a Meiji restaurációnak az éve, akkor változott óriásit a világ Japánban, akkor veszítik el a szamurájok, az a társadalmi réteg, akikhez a harcművészetek kapcsolódnak a vezető szerepüket ebben a társadalomban, ezért viszonylag jogos ezt tartani a korszakban. Ugye a mai előadásomnak Dan Show címe, ebből Dan, vagy régiesen, mindenket ugyanazt jelenti, azt jelenti, hogy hagyomány. Sok pedig azt jelenti, hogy írás vagy könyv. Tehát hagyomány könyvekről van szó. Ez olyan értelemben a japán harcművészet kutatásnak az elsődleges irodalmának számít, hogy ezek portás munkák, az iskolák által írt, vagy az iskolákhoz tartozó emberek által írt munkák, tehát ezeket tanulmányozva első kézből kaphatunk információkat az egyes iskoláknak a működéséről, a tanított technikai anyagról, a átadásnak módjáról, és egy csomó mindenről. Ugyanakkor ez egy olyan forrás a Dan-Show-ra, amelyet nagyon erősen kritikával kell kezelni, hiszen abban az időszakban a japán irodalomra is jellemző volt, ez is nem volt ez alól kivétel a harcművészeti irodalom sem, hogy az a fajta tudományos következetesség, amit azért ma már elvárunk valakitől, aki ír valamit, az ismeretlen volt. Tehát az, hogy az ember átvett néhány oldalt másnak a munkájából és a saját tekét prezentálta, akkoriban sem volt probléma. Még a hivatkozások között pedig, vagyis a történetek között pedig sok olyan nettó legenda volt, amit az illető vagy hallott valahonnan, vagy maga találta ki. Ezek összekeveredtek, és nem váltak élesen szét. Ezért aztán egy-egy ilyen tensionnak a tartalma az kritikusan olvasható. Ez főleg azért probléma, mert különösen a nagymúltú harcművészeti iskolák ezeket a szövegeket afél bibliaként kezelik. Tehát ezeket ilyen 15 generációval ezelőtt élt borzasztóan híres mesterek írták, megkérdőjelezhetetlen igazság, ami abban le van írva. Nehéz helyzetben van a kutató, amikor egy ilyen iskolának a mai művelőivel találkozik, hiszen egy bizonyos tapasztalattal azonnal látható, hogy ami oda le van írva, az nem igaz, egyszerűen nem lehet igaz, mert ez nem volt így, ha kicsit durvában fogalmazva hazudik a szöveg. De mivel ezeket a densokat az ember úgy kapja meg a iskoláktól, hogy oda megy, és nagyon jóban lesz annak a vezetőjével, és elkéri őket, utána nagyon kellemetlen leírni azt, hogy ami az írásban van, az viszont nem igaz. Úgyhogy ez egy politikai a kényes terület. Ezzel együtt a densoknak egy jó része az teljesen a publikus szférában van már ma, és nyugodtan olvasható, kutatható, nem kell senkivel megismertetni ennek érdekében. Először arról szólnék, hogy a densok, szigorú értelemben lévő a densoknak csak azt a szöveget nevezzük, amit az adott iskolában írtak. Tehát azt, amit valami kívülálló ember írt és az iskoláról szól, azt már nem tekinthetjük densoknak, hiszen nem a hagyomány autentikus átadásáról van szó, hanem az iskoláról közölt információkról, de azért ennél megengedőbbek szoktunk lenni, és a harcművészetek irodalmában soroljuk mindazokat a munkákat, amelyek a harcművészetekről szólnak, de nem feltétlenül egy iskolában keletkeznek. Erről majd fogok beszélni, hogy melyek ezek a milyen munkákról van szó. Arról azt nézzük meg, hogy a japán irodalmiságban. A japán irodalmiság az a 8. században kezdődött, 712-ben adják ki az első olyan császári rendeletre készített krónikát, amely japán a múltjával foglalkozik. Ez az első japán könyv, ez az első japán írásos emlék. Ezt megelőzően igazából nincsenek Japánban írt szövegeink, illetve olyanok vannak, hogy sírokból előkerültek vésettel ellátott tárgyak, fegyverek, amelyek vésete kínai nyelvű, de egy része hibás kínai, erről azt gondolják, hogy ezt japánok írták. Tehát ilyen értelemben az első japánok által írt szövegek azok elrontott kínai szövegek a zsírokban talált tárgyakon, de ezt azért nem soroljuk ide. Tehát 712-ben vagyunk, amikor ez a bizonyos Kojiki nevű krónika kiadása került. A Kojiki kiadását röviddel azután követi az első már történeti munkának szánt mű a Nihon Shoki összeállítása. Ez a két mű, tehát ez a két mű jelenti a japán irodalomnak a kezdetét. Hogy ezekben van említés harci művészetekről. Ha föltünk egy japán harci művészetekről szóló könyvet, úgy általában, legyen akár Japánban kiadott, vagy máshol kiadott, bizonyosan hivatkozni fognak a Kojikire köszönöm. Vagy a Nihon Shokira. Köszönhetően annak, hogy az akkori japán történetét tartalmazzák ezek az írások, az akkori japánok háborúskodtak egymással meglehetősen sokat, ezekre a háborúkat katonák vívták fegyverekkel, akik nyilván értettek a fegyvereik kezeléséhez. Tehát ilyenfajta információk, hogy XY nagyon jó híjász volt, vagy egy ember kitűnően bánt a karddal, számos helyen előfordulnak a Kojikiben és a Nihon Shokiban. Hát ízlés kérdése, vannak olyan szakemberek, akik ezt a japán kenjutsu születésének, meg a japán kyujutsu, vagy hiászat születésének tartják. Valójában azonban ezek nem számítanak igazán komoly említnek, hiszen nem volt nehéz kitalálni, hogy a japánok a háborúikban fegyvereket használtak, és véletlenül értettek a használatához. Tehát ez nem árul ennek semmi. A harcművészeti iskoláknak a története, a klasszikus harcművészeti iskolákat 1868 előtt létrejött iskolákat értjük alatta, és hát a kezdetet már nehezebb megmondani, hogy a korszaknak a kezdete mi volt, de mai ismereteink szerint a 15. századnak a közepe az az időpont, amikor ról olyan dokumentum származik, amely már a mai értelemben a harcművészeti iskolának tekintett iskola létezésére utal. Ezt megelőző időszak, ez egy nagyon késő időpont egyébként, ha belegondolunk, különösen, hogyha olvasunk néhány iskolának a saját történetéről szóló beszámolóját, szemrebben is nélkül szokták a 12., 11., 10. még korábbi századokra visszavezetni az iskola történetét. Viszont ezeket semmilyen módon nem lehet bizonyítani. A 15. század előttről, és akkor hát picit végigtekinteném, akkor ezeket a szórvány említéseket, amelyek már ilyen katonai művészetekre ez kapcsolódóak. A Kocsikinek van egy nagyon híres része, amelyik két istennek a birkózását meséli el. Ezt általában a Japán Dzsungyisztus a születésének szokás tekinteni. Azt tudjuk meg a szövegrészből, hogy két isten ilyen bajvívással döntött el egy vitás kérdést, és az egyik Takemi Kazuchi és Takemi Nakata voltak, akik érdekel ez a dolog, ez nem iratról. Az egyik isten megragadta a másiknak a kezét, mire annak a karja lángoszlopvá változott, és azonnal el kellett engedni azt, majd pedig ez az isten rácsapott a másikra, és ekkor pedig a keze vaspörőjé változott, és eltörte annak a karját, így a vereséget szenvedett isten kénytelen volt meghátrálni. Ugye ez ennyit tartalmaz, ez, hogy van, aki ezt a japán sumo születésének tartja, van, aki a japán jiu-jitsu születésének, a Kocsiknek ez a említése mindössze egy küzdelmet ír le, egy pusztakezes küzdelmet. A Nihon Shoki van a másik kronikában, amit említettem, pedig a 48. fejezetben található egy leírás, amelyik Szuzsin császárnak a fiáról szól, aki álmot látott, hogy az álmában éppen egy hadjáratra készültek, és álmában fölvághatott egy hegyre, és ott a lándzsájával szúrt 8 irányba, a kardjával pedig suhintott 8 irányba. Ez a suhintott, ez úgy van leírva a szövegben, hogy tachikata. Tachikaki, az azt jelenti, hogy karddal támadni. Sok szerző, köztük egészen komoly szerzők is ezt tartják az első fönnmaradt kardvívó technika megnevezésének Japánban. Ez azért így talán erős tudás. Az ezt követő időszakokból, ugye harcosokról szóló beszámolók újra és újra előfordulnak, kiváló harcosokról szóló beszámolók sincsenek éppen kevesen, de ezek történeti munkákban maradtak fönn, amelyek nem kapcsolhatóak intézményesült harci képzéshez, harcmérszeti képzéshez. Az, hogy ilyenfajta képzés volt, az viszont kétségtelen, hiszen valahol meg kellett tanulniuk ezeknek az embereknek a fegyverek használatát, de erről semmi többet nem tudunk. Az első olyan említés, amelyik már egyértelműen valamiféle a harchoz kapcsolódó oktatásról szól, az a szertartási íjászatban maradt fönn. A japán íjászatnak két, már a legkorábbi időtől kezdve két fő ága létezett, az egyik a Shinto szertartásokhoz kapcsolódó íjászat, a másik pedig a harctéri íjászat. A szertartási íjászat az arisztokráciához köthető tevékenység volt, versenyként is űzték ezt, illetve egyfajta imádságként, egyfajta vallási gyakorlatként is, és ennek a szertartási íjászatnak a van egy nagyon régi, egy 8. századi szöveg, amelyik néhány szabályát rögzíti, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ezt lehet már valamilyen szinten egy harcművészetről szóló írásra tekinteni, de egyrészt nem harci alkalmazásról szól, hanem egy szertartásról, másrészt pedig a szövegnek a megfogalmazása tényleg olyan, mintha egy vallási szertartásnak a rendjét írná le valaki, és egyáltalán nem arról van szó, hogy valamiféle harci értéket próbál magyarázni. A harci értékeket próbál magyarázni. Az íjászat ezzel együtt a legkorábban intézményesült harcművészeti iskolák egyike lehetett. A 15. század elején, ha ugrunk, 1400-as éveknek az elején, egy akkori történelmi munkában van egy szinte véletlenszerű említés arról, hogy az Ogasawara család, ebben az időszakban a shogun vívó íjászmesterként szolgált. Ebből ugye annyit tudunk meg, hogy a shogunnak szüksége volt íjászmesterre, tehát valamiféle harci oktatásban részesül, és ezt a feladatot, megjegyzi még a szöveg, hogy három generáció óta betöltik már ezt a posztot, tehát ebből ugye egyfajta intézményes harci művészeti képzés létezéséről tudunk, kapunk információt, illetve arról, hogy a későbbi japán harcművészetekre új jellemző módon ez családban álló átadással működött, azaz ezt a IASZ mesteri posztot örökölték az Ogasawara családon belül. De ez ugye még mindig nem sokat árul el magáról az iskoláról, hanem csak az oktatásnak a tényéről egy információ. A 15. század közepéig kell várni, amíg az első olyan, ez is még csak említés, tehát nem valódi delső, nem az iskolában készült írás volt, hanem egy olyan történeti forrásunk van, amelyik egyértelműen egy harcművészeti iskolának a működésére utal. Ez az iskola a Katolikus Intórium volt. Ezt szokták Tenjin Shōden Katolikus Intóriumnak is mondani, ez a hivatalos neve. Tehát a Katolikus Intórium, azért nem mondom, hogy milyen iskola volt, mert nagyon nehéz megmondani a katoli esetében. A Katolikus Intórium ugyanis 11 féle tananyagot oktatott, kezdve a karvívástól, a két karvíváson, a naginatán, a karton, bocsánat, a lándzsán keresztül egészen a lovaglásig és a taktikai ismeretekig. Tehát ez egy a katona feladatainak minden részére kiterjedő képzést adni próbáló iskola volt. A katolikus intórium, tehát a 15. század közepén már létezik, amit tudunk róla, de valójában a Densho megjelenéséig egészen a 16. századig várni kell. Az első ma ismert ilyen szövegek azok a 16. századból származnak. Ezeket azért nagyon nehéz egyébként pontosan datálni, mert Japánban óriási mennyiségű irat keletkezett az évszázadok során természetesen, viszont Japánban, ugye Japán a faházakban laktak, ott tartották ezeket az iratokat, a tűzvészek azok szinte mindennaposak voltak, elképesztő mennyiség megsemmisült ezekből. Nagyon sok olyan szövegünk van, amelyik nyilvánvalóan olyan információkat közöl, hogy azt az valahonnan származik, azt valahol olvasta a szerző, de nem tudjuk honnan, nincs meg az ahonnan, amire ő támaszkodhatott. Sajnos a korabeli szerzők elválasztották a hivatkozás, pontos hivatkozás betartását is, így sok esetben tényleg találhatni lehet, hogy az illető honnan vette ezt az információt. A 16. századból fönnmaradt densok ezért nagyon kevesen vannak, és azoknak egy részét vita övezi, mert a datálása ugyan pontos, tehát a 16. században keletkezettnek állítja magát a szöveg, viszont ezeket ugye másolták, ezek úgy, nyomdai technológia nem volt akkor Japánban, nem volt elterjedt, ezek úgy terjedtek, hogy valaki megírta, aztán mások lemásolták. Az évek során, ahogy teltek az évtizedek, ezeket újra és újra lemásolták. Azért, hogy fennmaradjanak. A másolók pedig minden esetben ugye lemásolták a dátumot is, azaz a 16. századra keltesztették a szövegüket. Ez egyrészt az jelenteti azt, hogy az eredeti az tényleg 16. századi keletkezésű volt, ugyanakkor sok olyannal is találkozunk, hogy szándékosan hamisítottak, tehát régebbinek próbálták a densot föltüntetni, mint amilyen az volt, és visszadatálták. Ezt nagyon nehéz belemezni, néha volt rá lehetőség, tehát néha van azért rá lehetőség, hiszen ma a filológia már egy elég fejlett tudomány, erre a korszakra vonatkozó filológia elég fejlett tudomány Japánban. Tudjuk azt, hogy hogyan változtak az írásjegyek, az kínai írásjegyek Japánban. Tudjuk azt, hogy bizonyos például dátumjelölő kifejezések mikor kerültek használatba, ezért például lebukik az, aki a 19. század elején írt valamit, és azt visszadatált a 16. századból, de olyan írásjegyeket használ, amiket nem használtak a 16. században. Ilyen lehetőségek vannak, de ezzel azért nem könnyű. Na most a densokra visszatér. A densoknak a funkciójára szeretnék néhány szót szólni, hogy miről egy ilyen irat, milyen feladatot látott el. Ezeknek a feladatai között az egyik legelső és a legfontosabb volt a technikáknak a listájaként használt denso. Ezt japán kifejezéssel mokurokunak mondják, ez listát jelent mokurok, vagy mindenki lista. Ezek olyan szövegek voltak, a legrégebbiek ebbe a típusba tartoznak, amelyek egyszerűen felsorolták az adott iskolában tanított technikákat. Általában nem mindent, hanem valamilyen szempont szerint osztályozza őket. Például egy illető kaphatott egy ilyen mokurokut, aféle diplomaként, elismerését annak, hogy tanult abban az iskolában, és ilyen esetekben az iskola vezetője felsorolta, hogy melyik technikák volt lettek neki megtanítva. Ilyen technikalisták szolgáltak egyfajta emlékeztetőként is. Tehát a fél tankönyveként az iskolák azzal a célral is készítettek ilyeneket, hogy a tanítványoknak átadva a sokszor nagyon nehezen megjegyezhető nevű technikákat meg tudják jegyezni. A technikák azért voltak nehezen megjegyezhető nevűek, mert kerülték az olyan típusú névadást, ami bármilyen módon utalt a technikára magára. Ugye titkolóztak ezek az iskolák, nem szerették kiadni a technikáikat, ezért aztán ahelyett, hogy azt írják mondjuk, hogy kétkezes lerántás, amiből nagyjából lehetne gondolni, hogy milyen technika volt, azt írták, hogy a vörös sárkányfogás. És azt az illetően tudnia kellett, hogy ez miről szól. Tehát ilyenfajta funkció is volt ezeknek. Egy másik nagyon, a mokodokunak van két alfaja, ami később jelent ugyan meg, de elég jellegzetessé vált a későbbiek során. Az egyik a kata mokodoku, ami már a formát, tehát kata jegyzékét jelenti. Ez az iskola tananyagként funkcionál, és egy érdekes változat, amiből elég sok fönnmaradt már a későbbiekből, az emokodoku, ez pedig képes rajzok. Mokulogút jelent. Ilyen manga-szerűen tényleg nagyon jól kapán lerajzolták képaláírásokkal a technikákat. Természetesen kellően elmegyek ahhoz, hogy a belevonatott szemlélően semmit ne mondjanak ezek a képek. Az egyik legkíresebb ilyen nagyon korai Mokulogú az a Shinkagai-aki ügyűben maradt fel egy 17. század elejé munka. A Mokuroku mellett egy jellegzetes típus jelentett az Inkajo. Inkajo azt jelenti, hogy diploma, illetve legjobban fordítani. Ez azt ismerte el, hogy az illető még bizonyítványként kapta az illető, aki tanult abban az iskolában, és hát ezzel tudta bizonyítani, hogy tényleg tanult ebben az iskolában. Ez igazából később lett érdekes. Eleinte nem olyan kellett ilyenfajta bizonyíték, mert amíg mondjuk a pártviadalok és a fegyveres összecsapások mindennaposak voltak Japánban, addig nem diplomát lengetnek az emberek, hanem inkább kardot. És hát elégtelen tudás nagyon gyorsan. Később azonban ennek nagy jelentősége lett. És a neves mestertől, vagy egy neves iskolában kapott Inkajónak nagyon komoly értéke volt. Ez a két típus sok átfedés mutat, mert az Inkajó akkoriban sokszor mokuroku jellegű volt, tehát tényleg felsorolták a technikákat, amiket az illetőnek megtanítottak, és ugye az aláírta, lepecsételte az iskolát vezetőmester. Az iskolában megőrzött iratoknak egy sajátos formája, Densónak számít igazából, de nem az iskola állította ki, hanem éppen fordítva a tanítvány írta az iskolának, Kishonmonnak nevezik, és eskült jelent, eskülevelet. Ez belépéskor írta le a tanítvány, minden tanítványtól megkövetelték, hogy mindegy esküdjön fel az iskolára, fogadja meg, hogy betartja a szabályokat, fogadja meg, hogy nem fogja kiadni az ott tanultakat, és még egy csomó dolgot meg kell fogadnia ahhoz, hogy elfogadják őt. Ezek a legkorábbi densok egyébként, ez a három típus, amelyek a 16. században viszonylag kevés maradt fönt, a 17. században lépve megszaporodik a számuk, akkor már nagyon sok ilyennel találkozunk. Ezeknek ráadásul az volt még a jellegzetessége, hogy ezek kikerültek az iskolából. Elvitték őket, ugye a diplomát elvitte a tanítvány, akik kapta. A Kishonmonból általában volt egy példány a tanítványnak is. Emiatt ezeknek a fönnmaradása sokkal biztosabb volt, mint a csak az iskolában őrzött szövegeké, hiszen ha például leégett az iskola, akkor minden szövege elpusztult, amit ott őriztek. Ezek a mokurok, Inkajók, Kishonmonok viszont a ország különböző részein voltak tartva, és ezért fönn tudtak maradni. Ezért is jellegzetesen sok van belőlük, ezért amikor azt mondjuk, hogy a 16. század densonok ezek voltak a fő típusai, akkor mondhatnánk persze azt is, hogy más nem maradt fönt. Tehát csak abból tudunk dolgozni, ami a kezünkben van. A 17. századba lépve Japánban megszűnik a polgárháború és béke között az országra. Ebben a békében a szamurái réteg a társadalomnak a legfőső rétegét jelenti, akiknek a legfontosabb feladata, ami ezt a törvények megszabták a számukra, az, hogy a harci képességüket tartsák fönn és fejlesszék. Ilyen módon a szamurájuk mindegy kötelezően kezdenek harcművészetekkel foglalkozni, addig meg célszerűségből foglalkoztak velük, és így az iskolák látogatottsága természetesen megnő, nagyon sok magán intézményként funkcionáló iskola emelkedik föl. Új típusú dancehop jelennek meg ekkor, ezek között talán a legérdekesebb, amit Uboe Latina. Vagy Kudensonak neveznek. Ez két eltérő típus jelent, de azért sok átfedés van köztük. Uboe Latina az jegyzet. Az Uboe Latina olyan szándékkal készül, hogy ezeknek egy részét az iskola készítette el ilyen tananyagként, hogy támogassa a tanulókat, a másik részét pedig a tanulók készítették, tényleg úgy, mint az egyetemen, ahogy lejegyzetelkedik az emberek, amit hallanak, ilyen munkák készülnek. Ez természetesen iskolától függött, hogy mennyire engedélyezték ennek a készítését. Nagyon sok iskola mereven elzárkozott attól, hogy bármilyen módon rögzítsék tudásban az ott tanultakat, de volt sok olyan iskola, amelyik a saját tanítványainak megengedte ezt. Általában jellemző volt az, és nem véletlen, hogy a fennmaradt Uboe-nak, akik általában jeles emberek, magasrangú embereknek a munkái, hogy tanítvány és tanítvány között volt különbség. Tehát, hogyha valakinek a iskolájába eljött egy daimyo, egy feudális nagyúr, és azt mondta, hogy szeretném leírni, amiket itt látok, akkor a iskolavezető nem volt abban a helyzetben, hogy azt mondja, hogy ez kérem tilos, míg egy ilyen egyszerű visszangorának más lehetőségei voltak. A kudensok ezzel szemben egy olyan írás volt. Kuden azt jelenti, hogy szóbeli átadás, a sok pedig ugyanúgy írás terület, mint a densóban a sok. Ezt az iskolák készítették, és ilyen az ottani tanulás támogató anyag volt. Ugye a Kuden, a szóbeli átadás nagyon fontos része volt az iskolában folyó képzésnek. A legtöbb iskola az ismereteknek a nagy részét így adta át. Egyrészt, mert macerás lett volna leírni a dolgokat, másrészt pedig így ugye a titoktartás nagyobb fokú volt. Viszont azért, hogy segítsenek ezeknek az embereknek, ilyen kudensok készültek. Jellemző az, hogy jellemző volt az a 17. századi japán harcművészetek világában, hogy egy-egy ember egy-egy neves iskolában nem töltötte túl sok időt. Tehát nem járt oda mondjuk 30 évig, mint ma akár ez simán elképzelhető egy harcművészet esetében, hanem meglátogatta az iskolát, engedélyt kért az ottani tanulásra, megfizette, amit meg kellett fizetni, és akkor jellemzően néhány hónaptól egy évig terjedő rövid időszakot tanult viszonylag intenzíven az iskolában, utána kapott valamiféle elismerést erről, és a hátralévő életében ebből kellett élni, legalább abban az iskolában tanultaknak a tekintetében. Az ő számukra is egyfajta segítségként szolgáltak a kudensok, amik ilyen nagyon ügyesen megfogalmazott dokumentumok voltak, hogy a mester által elmondottak eszébe jussanak a tanítványnak, de azért valaki azáltal, hogy ezt elolvassa, ne tudja meg, hogy mit mondott a mester. Tehát ilyen kis utalások voltak bennük, hogy erre hozta azt a hasonlatot, hogy. Meg a mesterük azt szokta mondani, ezzel kapcsolatban, hogy. És akkor azt feltételezték, hogy a tanítványnak akár 10 év távlatában is beugrik, hogy miről van szó. A 17. században érdekelik megjelenik a dancehopnak a, azt lehet mondani, hogy a legkomolyabb, legtökéletesebb formája, amelyik már az iskolának a történetéről, az iskola filozófiai hátteréről terjengősebben és már irodalmi értékűen megírt szövegeket jelent. Ezeket összefoglaló néven Tudoron, Bukeiron, Tudoronnak szokott nevezni. Bukei az akkoriban a harcművészetre használt kifejezés, a rom pedig értekezést dolgozatot jelent. A 17. században lépve tehát megjelenik ez a műfaj, ami a jelenkutatás számára az egyik talán a legérdekesebb, azt lehet mondani. Itt mesélnek legtöbbet magukról az iskolát, itt tudunk meg a legtöbbet arról, hogy miféle milyen történetük van, milyen filozófiai, gondolati hátterük van, és ezeknek az ilyen Bugeiron típusban sorolható dancehopnak, ahogy halad előre a kora vizsgálatával, nagyon sokat meg lehet tudni arról, hogy hogyan alakul át az iskolák vezetőinek a gondolkodása, tágabb értelme pedig az akkori szamurájoknak, akkori szamuráj rétegnek a gondolkodása, hiszen ők ebből a rétegből származtak. A Bugeiron hajnalának a legelső megjelenésének, hogy mit kell tartanunk, melyik művet tiszteltjük benne, erről vita van természetesen. Nagyon nehezen datálhatóak ezek a régi művek. Az első olyan, egy adott iskolának a filozófiájáról, a technikai gondolkodásáról szóló mű, amelyik kétségek kizárólag datálható, tehát tudjuk, hogy mikor készült el, az Jelgi Hunnenolynak a munkája. A Heihong Hadensok. Ezzel a művel kapcsolatban több szerencsénk is van, és ez a fontosságát is megadja. Ez a mű ugyanis nem az iskola ötletére készült. Jagyu Munenori, a Shinkage, Jagyu Ryu, akkori vezetőmestere volt, és 1632-ben adta át ezt a művét az akkori shogunnak, akit Tokugawa Ieyasunak hívnak. Ez a mű ugyanis a shogunnak a megrendelésére készült. Ha lehet hinni a művő magyarázó és később írt írásoknak, akkor a mű megszületésének az volt a története, hogy Munenori a vívómestere volt három egymást követő Tokugawa shogunnak is, és ilyen viccel a harmadik Tokugawa shogun annyira le volt nyűgözve az ő tőle hallottak miatt, hogy megkérte őt, hogy foglalja elő szerint írásba mindazt, amit elhangzottak ezeken a foglalkozásokon. Munenori pedig először megrettent a feladattól, de aztán természetesen a shogun parancsának nem lehetett nemet mondani, így aztán nekiállt, hogy megírja a munkáját. Ő jó kapcsolatban áll egy zen buddhista, egy rinzai zen szerzetessel, akit úgy hívtak, hogy Takuan Soho, és azért, hogy a filozófiai tartalmak azok pontosan legyenek a munkájában, megkérte a történet szerint Takuant, hogy írjon neki egy rövid írás, foglalja neki össze, hogy mit gondol zen buddhizmus, tágabb értelme buddhizmus, szűkebb értelme zen buddhizmus és a harcművészetek a kardírás kapcsolatáról. Takuan ennek a kérésnek eredetéve megírta azt a művét, amit Fudōchi Shinmyōroku-ként ismerünk, de Fudōchi-ként szokták rövidíteni, ez volt egyébként az eredetét, és a legkorábbi másolatnak ez a címe, úgyhogy ennyi elég lesz. Azt jelenti, hogy a mozdíthatatlan vagy rendíthetetlen bölcsesség, és ennek alapján Munenori elkészítette a helyfogadásot. Ez az általában ismert keletkezés történt a helyi tanácsonak. Sokan kétségben mondják egyébként. Sokan úgy gondolják, hogy a Fudōchi valójában a helyi tanács után született munka, különböző jelekből gondolják ezt. Valóban vannak problémák vele kapcsolatban, főleg azért, mert elég személyes hangvételű az egész munka, tehát a Fudōchi. Jagyu Hunnenorinak van címezve. Jagyu Hunnenorival mint egy társalog ez a szöveg, és az akkori szokások szerint az emberek nem nevükön szólították egymást, hanem a rang megnevezéseket használtak. Takuan viszont olyan rang megnevezéseket használ Hunnenorival szemben ebben a munkában, amiket Hunnenori nem viselt még akkor. Tehát sokan azt mondják, hogy teljesen ki van zárva, hogy 1632 előtt íródott mű lenne a Fudōchi, hanem arra gondolnak, hogy talán Takuan elolvasva a Heihō Kadensok a véleményét írta le róla. Ugyanakkor a mindkét művet olvasva nagyon úgy tűnik, hogy inkább a Heihō Kadensok vett át a Fudōchiból részeket, és nem fordítva, illetve a Fudōchi szövegével sem találunk olyan utalásokat, amelyikből azt vehetnék le, hogy Takuan, mint egy olvasta a Heihō Kadensot és vitatkozik vele, nincs benne olyan, hogy azt írod, uram, de tévedsz, hogy... Ez tehát egy viszonylag vitás kérdés, de az általában elfogadott változat az, hogy először születik meg a Fudōchi. Ennek alapján bizonyosan vesszük, hogy 1627 előtt nem íródhatott, volt az ilyen rangmegjelölések miatt, és hát hogyha ugye a helyhavarlásról ennek alapján készült, akkor 1632 előtt kellett kezdeni. Ezek a legkorábbi Budóron jellegű munkák. Azért mondom, hogy legkorábbiak, mert ezeknek a datálása viszonylag biztos. A Miyamoto Musashi körül forrongó vitában az egyik oldal képviselői idéznek két olyan művet, amit Musashinak tulajdonítanak, és amelyeket korábbinak tartanak ezeknél. Olyan ilyen korábbinak, hogy 20 évvel előzné meg a helyhavarlásot ez a két munka, amit Musashi írt, de ugye Miyamoto Musashival kapcsolatban elég sok a bizonytalanság, így aztán ez nehéz ennek alapján bármit is kijelenteni. Ez viszonylag egyszerű történet. Köszönhetően annak, hogy a helyhavarlás a Shogun megrendelésére készül, és a Shogun, mikor megkapta ezt a könyvet, akkor megparancsolta, hogy másolják le több példányban, és azoknak a ismerőseinek, akik szintén ebben az iskolában tanultak, szétküldte azt. Tehát a Heihokkadensho, bár a címe azt jelenti, hogy a karvívás családi története, tehát van egyfajta ilyen a családban maradó hangulat a karvívásnak, egyáltalán nem volt titkosan kezelve, hanem széles körben cirkulált az akkori Japánban. Ez a fennmaradásához is hozzásegített egyébként nagyon sokat, és ezzel együtt kortárs például nem maradt fenn sem. A legkorábbi Heihokkadensho, amivel jelenleg rendelkezünk, az a 1680-as évekből származó külső fennmaradt példány. Említettem Miyamoto Musashi nevét, és akkor őről ezen a ponton a densoknak a korai 16-17. Századi történetekor fontos megemlékezünk. Az ő leghíresebb műve, ami klasszikusan a Budóron kategóriába tartozik, az a jól ismert ötkör könyve, Gorin no Sho, amivel kapcsolatban nagyon sok a vita, nagyon sokan gondolják úgy, hogy nem Musashi volt a szerzője, számos okból vonják kétségbe a szerzőségét, viszont abban a konszenzus van, hogy mindenképpen az ő iskolájához kapcsolódó írásról van szó, az ő iskoláját úgy hívták, pontosabban ő úgy nevezte el, hogy Hiten Ichiryu, és az is bizonyos, hogy a Gorin no Sho az alapvetően Musashi gondolatait tartalmazza. Azért gondoljuk ezt, mert van egy kicsi korábban keletkezett munka, a Heihō Sanju Gokajō, vagyis 35 bejegyzés a karvívásról címet viseli, ami bizonyosan Musashinak a műve, és nagyon fontos egyezés van a Gorin no Sho és a előbb említett munka között. Azt lehet mondani, hogy ez a 35 egészen rövid bejegyzés jelent, néhány mondatosak csak. Egyenként az egész mű nem hosszabb nyomtatásban 5-6 oldalnál. Azt lehet mondani, hogy ez volt a vászlata a Gorin no Shonak, ennek alapján készült a Gorin no Sho, akárki írta azt. Sajnos itt is fönnáll az, hogy a Gorin no Sho az korábbi fennmaradt példánya az 70 évvel később keletkezett, mint maga a mű, tehát az eredeti példány az nincs meg, még közel is nincsen abból. A Gorin no Shoval kapcsolatban az is problémát jelentett, hogy szemben a Heihokkadensho-val ez viszont titkos iratként készült, olyannyira, hogy Musashi tanítványainak a följegyzése szerint Musashi ezt azzal adta át a tanítványainak, ezt a könyvet, ezt a szöveget, hogy olvasás után meg kell semmisíteni, és csak a benne olvasottakra szabad emlékezni. A tanítványok azonban a japán harcművészeti irodalom nagy szerencséjére nem engedelmeskedtek a némai mesternek, és így a Gorin no Sho fönnmaradt. A fönnmaradása így is egyébként kevésen múlt, mert összesen három példányban maradt fönn a 20. századig, és aztán a 20. században ezekből már nyomtatásban napvilágot látott a 20. század legelején. Egy és utána pedig borzasztóan népszerűvé vált ez a mű. A Ezeknek a korai 17. századi gangsoknak a lényegéről szólva egy kicsit arra, a kevés az idő, hogy elmeséljem mindegyiknek a tartalmát, meg hogy milyen fejezetek vannak benne és miről szól, de azért elég jól ismert munkákról van szó, úgyhogy szerintem van itt a hallgatóságban, aki már találkozott velük. Magyarra van a fordítva, úgy ahogy, de le vannak, és viszonylag ismert munkáknak tekintetjük őket. Hogyha általános jellemzésükben olyan egyezéseket akarunk találni, amelyek fontosak lehetnek nekünk, akkor mindenképpen az erős buddhista hatást emelhetjük ki. Ugye a helyakadásra esetében ez nagyon egyértelmű, nagyon erős, hiszen a Takuma Sōhō-nak a Fudōchi-e, ami az alapjára szolgál, az egy buddhista szerzetes által írt munka volt. Takuma mindvégig arról beszél, hogy milyen pontokon találkozik a buddhizmus és a harcművészet. A találkozás persze ő úgy érti, hogy filozófiailag a célok tekintetében, nem a célok tekintetében, mert azért az túlzás lenne, hanem inkább a tökéletesség iránti vágy és a mozdulatoknak, illetve az életnek a minden tökéletesen megvalósítása felé való törekvés által. A Heihachi-ō, amely sokban támaszkodik a Fudōchi-ra, vagy legalább hasonlít az ott leírtakra, ezért aztán át van hatva buddhista utalásokkal, de ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy 1632-ben, amikor ez a mű keletkezett, a Tokugawa-kori Japán, tehát az a japán mondjuk értelmiség vagy elit, tehát a szamuráj rétegnek, még a szamuráj rétegnek is inkább a felső rétegéről, hogyha beszélünk, akkor egyre inkább konfuciánus eszmék hatása alá kerül, és ezek bizony jelen vannak a Heihachi-ōban. Tehát a Heihachi-ōban ez a furcsa kettőség nagyon érdekes és végig jelen van, hogy amikor a technikák mögötti pszichológiáról beszél, akkor nagyon buddhista. Amikor viszont egy kicsit a technikáknak az értelméről, vagy arról, mi a szamuráj, egy szamurának mi a szerepe ebben a világban beszél, akkor hirtelen konfuciánus gondolatokat kezd használni. A korai densokra amúgy is jellemző az, tehát 17. századról beszélünk, hogy a szerzők nagyon sok vallási kifejezést kölcsönöznek, köszönhetően annak, hogy tulajdonképpen filozófiai irodalom ekkor Japánban még nincsen. Amikor az emberek, akik ebben a világban, ebben a korai 17. századi Japánban az emberi életről, a dolgok mögötti igazságokról beszéltek, azok mind vallási személyek voltak. Buddhisták voltak, konfuciánusok voltak, és természetesen a saját közegükben, a saját szavaikkal fejezték ki magukat. Ezek a szamurájok, akik megírják ezeket a műveket, pedig ezeket kölcsönzik, ezeket használják fel. Ezért aztán erre már sokan felhívták egyébként a figyelmet, hogy azt állítani, hogy ezekből a korai densokból valósággal csöpög a buddhizmus és csöpög a konfucianizmus, tehát hogy borzasztóan vallásos szövegekről van szó, azért hamis, mert vallási kifejezéseket használnak, ez igaz. Nagyon sok vallási kifejezést használnak, de hogyha figyelmesen olvasunk, akkor jól látszik, hogy mit akar mondani egy-egy vallási kifejezéssel a szerző, és amit mondani akar, az sokszor nagyon nem annak a vallásnak a gondolataival találkozik. Tehát sokkal inkább egy praktikus, a szóhasználatban megjelenő vallásosság volt ez. Ezeknek a munkáknak a másik jellemzője, hogy megkülönböztető őket a későbbi korokban keletkezettek, vagy tehát a koraújkori Japánnak a későbbi időszakában keletkezett densoktól, az pedig a gyakorlatiasság, a nagyfokú gyakorlatiasság. Néha elkalandoznak, néha tényleg ilyen filozófiai magasságokba emelkednek, de mindig visszatérnek a praktikumhoz és magukhoz, a technikákhoz, és végig ott van a szövegnek az elejétől a végéig az a meggyőződés, hogy igazából azt számít, hogy mit csinálsz, és nem az, hogy mi van mögötte, meg hogy mit gondolsz ennek alapján, meg hogy hogyan harcolsz a tökéletességig. Ez később meg fog változni. Tehát a 18. századba lépve, különösen a 18. századnak a második felébe lépve, az akkor keletkezett densok, azok olyanok, mintha már nem is lenne fontos az, hogy ez egy kardvívó iskola. Nem is lenne fontos, hogy ez egy lándzsavívó iskola. Néhány szóval elintézik, hogy vannak technikák, persze azokat meg kell tanulni, és akkor elkezdenek arról beszélni, hogy de ez az egész mit jelent. Hogy mi van emlőtt, hogy a harcosnak az eszménye mit jelent, és hogy ha valaki ezeken a technikákon keresztül a személyiség fejlődésnek hát milyen elképesztő szintjeire lehet eljutni. Ez természetesen a kor ból következtethető hatásról.
A korai dansokhoz szoktuk még sorolni, a nagyobbtól egy kicsit kiesik, viszonylag késői keletkezésünk, annyira, hogy 1696-ból származik, de majd mindjárt elmondom, miért tekintjük korainak, egy Kodegiri Ichiun nevű mesternek a munkája, amely azt a címet viseli, hogy Sekiundiu Kenjutsu Sho. A Kodegiri Ichiunnak a mestere Kodegiri Sekiun volt. A névegyezés nem véletlen fölvette a mesterének a nevét a tanítvány, és a művében leszögezi a művét az elején, hogy minden, amit leír, az a Sekiun mesternek, azok a Sekiun mester gondolatai, tőle átvett gondolatok. Kodegiri Sekiun viszont nagyjából kortársa volt Jami Munenorinak és a többieknek. Tehát ha így nézzük, akkor még ez is a korai dansok közé sorolható. Ez egy kevésbé ismert munka, de nagyon népszerű Japánban, egy kicsit az utóbbi időben akkor a népszerűséget tetszett, hogy ez már talán túlzás is, mert például egy érdekes műről van szó, de azért talán annyira nem jelentős. A lényege az neki, hogy ebben a munkában történik meg az a fajta átlépés a harcművészetnek a lényegét tekintve egy ilyen forradalmi gondolat, hogy megszűnik a harcban egy győzelem válni a végcélre, hanem minden fölülír az, hogy mennyire tudja valaki tökéletesíteni önmagát. A harcban elért küzdelem az szinte másodlagossá válik. Azt írja, hogy igazából az összecsapásnak mindegy, hogy mi lesz a vége, hogy győzöl vagy veszítesz, a lényeg az, hogy milyen tudattal, milyen tudattal tudod ezt megcsinálni. Egy nagyon jó írás egyébként, még angolra sem fordították le szerintem, úgyhogy még ez talán hátra van, majd egyszer, hogyha kedvem lesz, akkor megcsinálom. A két nagyon fontos gondolat van benne, az egyik az Ayuchi-ról szóló rész, amit sokat szoktak idézgetni. Ayuchi azt jelenti, hogy egyszerre találja egymást a két ember, és mind a kettő meghal. Az azt megelőző karnyírásban ezt nem tartották kifejezetten jónak. Mert kétség ki van benne valami siker, de azért nem az igazi. Viszont a Kodegiri Sekiun azt állította a tanítványainak, hogy pont azért nem hatékony, ahogy támadnak, mert folyton attól félnek, hogy őket le fogják vágni. Ameddig attól fél, hogy őt le fogják vágni, addig ezzel a tétovázással támad a másikra, és ezért nem lesz jó a támadása. Ő először azt tanította nekik, ezt még nem éles karra tanították, legalábbis véletlenül, mert nem sokat tudunk erről az iskoláról, hogy ne féljenek az Ayuchi-tól, ne féljenek attól, hogy egyszerre találják el egymást, menjenek bele bátran, tökéletesítsék a vágásukat, és akkor egyszer csak azt fogják észrevenni, hogy már nincs többi Ayuchi, csak őt talál, a másik meg nem. Ez egy fontos gondolat volt, ami egyébként visszaköszön aztán sok későbbi harcrendszer iskolában is. A másik pedig, ami hát azt lehet mondani, hogy a végcélja volt a Sekiun Ryu-nak, az Ainuke kérdése, amikor egy összecsapás tökéletes, a Sekiun Ryu-ban ismerték a tökéletes összecsapást, akkor mindenkül kigyőz, teljesen mindenkül kigyőz, de az összecsapás az olyan, hogy mindkét fél a tökéletes, ez nagyon közeli állapotban küzd, akkor mindenketten megvilágosodnak. Ezt fejezték ki. Ayuki azt jelenti, hogy mindkét oldalnak megszökni, kiszabadulni. Mindkét oldal felszabadul. A Sekiun Ryu-ban az volt a hagyomány, hogy az utódnak a személyét, aki örökölte az iskola vezetését, nem választotta ki a mester, hanem a legjobb tanítványaival rendszeresen megküzdött, és aki tényleg le tudta győzni őt, az lett az iskolának a követője. A hagyomány szerint ez a küzdelem éles karddal történt, azért, hogy ne zavarja a tudatot, tehát tulajdonképpen a mester halálával adta át tanítványának a stafétabotot. Ez az iskola ki van?
Meg van a fönt.
Már 1968-ban már sem létezett, csak a szövegei vannak a fönt. Az utóbbi időben történtek előkészítések az újjáélesztésére, de igen.
Mikor keletkezett ez a szöveg?
1696-os. Igazából ez egy nagyon érdekes szöveg és egy nagyon érdekes iskola, mert mint ott eltűnt az iskola, és több szöveg sem maradt fönn tőlük, de mégis a hatásában óriási jelentősége van, és az egész 18-19. Századi harcművészet irodalomban ez valamilyen szinten jelen van. A tovább lépve, ment itt van időtől, jól van az esélye?
Még
fél óra. Jó. Tovább lépve a 18. századba, magunk mögött hagyva a 17. századnak ezt a, mint ahogy mondtam, erősen buddhista alapú, némi konfuciánus beütéssel, és meglehetősen gyakorlatias harcművészeti irodalmát, aminek a legjelentősebb műveit említettem itt meg. A 18. században azt látjuk, hogy a maga szamuráj létre egy értékválságba kerül. Ennek az értékválságnak leginkább az volt az oka, hogy 100 év béke után mindenkiben bizonyossággá vált az, hogy itt most nem lesz háború egyhamar. Egészen odáig, tényleg a 17. század első felében írott szövegeket, most nem csak harcművészeti szövegekről van szó, hanem a szamuráj rétegen belül írott szövegeket belengi az a várakozás, hogy ez a néhány évtizede tartó béke, ez biztos csak egy ilyen intermezzo, és hamarosan visszatér a világ a normális kerékvágásba, és újra háború lesz. Ekkor viszont már 100 éve nem volt háború, és az emberek kénytelenek voltak elhinni még a szamurájuk is, hogy ez most már bizony így marad. Ráadásul ezt megelőzően 1684-től 1700 ezt a korszakot Gendron korszaknak hívjuk, és ez egy nagyon fontos korszak volt a korszak japán történetében. Azt szokták mondani, hogy ez volt a Tokugawa shoguni hatalom által vezetett Japán demilitarizálódásának az időszaka. Amikor egy polgári átalakulás, egy civil átalakulás megy végig az országban, a hatalom vezetői immár, bár ők maguk ugye szamurájok, tehát a származások szerint szamurájok, immár nem azt szorgalmazzák az alattvalóiktól, hogy nem azt követelik meg tőlük, hogy mindig arra gondoljanak, hogy harcosok és egy ilyen rigorózus, nagyon erősen a háborúra készülő hangulatban éljék az életüket, hanem legyenek hivatalnok, legyenek civil szolgái a társadalomnak és a hatalomnak, és ebben próbálják meg a legtöbbet elérni. A szamurájság életében ez egy nagyon fontos átalakulás volt, a japán kultúra szempontjából egy nagyon fontos korszakról van szó, viszont a harcművészetek szempontjából ugye ez nem volt éppen egy minden kritika nélkül fogadott időszak. Ebben az időszakban a harcművészeteknek maga az értelme kérdőjeleződik meg. Elkezdenek átalakulni ezek, mert mind nagyon fontosnak tartják persze őket, meg egy szamurájnak mindenképpen kell valami ilyesmit gyakorolnia, de azt szokták mondani, van egy japán kifejezés, amit használnak, hogy geiruka, azaz a elművészi esedés, a művészetté válásnak a folyamata indul el a japán harcművészetekben. A harcművészek, a legnagyobb iskolák vezetői sem voltak sokszor kivételek ez alól. Egyre inkább úgy tekintenek magukra, mint egy művészre. A művész szó az geisha, japánra. Ugyanaz a kifejezés, mint amilyen táncos nőt jelenti. Tehát egyre inkább ez a geisha öntudat, hogy egy művész jelenik meg, és a technikáikra már úgy tekintenek, mint egy angol kifejezésen performance art, egy ilyen megjelenítő művészet, egy ilyen színpadi művészetként élik meg ezeket. A technikák végrehajtásában sokszor a forma már fontosabbá kezd válni, mint a tartalom. Korábban is benne van ez, már persze a hangulatban Musashi is kritizálja ezeket a folyamatokat, de szerencsére meghalt, mire ez az egész valójában kifejlődött volna, nagyon sokat rosszankodott volna ebben az időszakban. Természetesen ez a társadalomnak a valóságából következő hatás ellenhatást vált ki a szamuráj réteg, különösen a harci művészetekkel szorosabb kapcsolatban álló szamuráj réteg részéről. Vannak, akik ugye egymást érik ezt a folyamatot kritizáló kiadványok, és azt látjuk a 18. század elejében lépve, hogy ilyen furcsa kettősség van a Denso irodalomban. Egyrészt úgy tűnik, hogy megadja magát a korszellemnek, és elkezd arról beszélni, hogy ezek a mozdulatok milyen szépek, milyen esztétikai értéket hordanak. Milyen fontos az, hogy akkor ezeket valaki végrehajtja, akkor milyen tudatállapotba kerül, és hogy ez a tudatállapot utána majd a civil életében milyen jó hasznosítható lesz. Tehát kicsit, mint ma, olyan hozzáállással kezelik őket. Más szövegekben meg pont ellenkezőleg azt olvassuk, hogy ostorozzák ezt a szemléletet, és azt mondják, hogy vissza kell térni az alapokhoz, és végre meg kell találni ezeknek a gyakorlatoknak az eredeti értelmét. Ebben az időszakban megfigyelhető a szövegekben az, hogy egyrészt nagyon sok lesz belőlük, tehát tömegével írják a gyakorlatilag nincs olyan harcművészeti iskola Japánban ekkor, amelyik ne tartaná fontosnak, hogy legalább egy-két ilyen Budóron vagy Bugeiron ne szülessen abban az iskolában, tehát valóságos tömegtermelés folyik a Densok területén. Ezek azonban viszonylag csekély változatosságot mutatnak, hiszen a legtöbb az meglehetősen szolgálja, másolja ezeket a régieket, a 17. század elejéket, és újat nem adnak sokat hozzá. Ami újat hozzáadnak, az egyrészt ez a fajta önmagunk inkább művészetként felfogó jelletből fakad, másrészt pedig a konfucianizmusnak az egyre erőteljesebb jelenlétéből. A 18. század elején a konfucianizmus, pontosabban annak egy Tsung dinasztia belé, a kínai Tsung dinasztiából származó változata, az szinte államvallássá válik az országban, kiszorítja, vagy háttérbe szorítja a buddhizmust, és áthatja a szamurájoknak az életét szinte minden szinten. Erre az időszakra esik egyébként a szamurájok művelődésének a intézményesítése is. Egészen a 18. század közepéig, végéig egyébként nincs intézményes szamuráj nevelés Japánban. Tehát egy szamuráj származású fiatalnak nincs semmiféle iskola, ahol elmehetne és ott tanulhatna, pláne kötelezően. Ami van, azok a Shichibunak nevezett ilyen magániskolák voltak. Ezek kivétel nélkül konfuciánus eszméket tanítanak, konfuciánus iskolák voltak. A 18. század végén aztán az egyes daimyo birtokokon, az egyes ilyen hűbér birtokokon fölé megjelennek azok az iskolák, amik kifejezetten a szamurájoknak az oktatására szolgálnak. Ezeknek a hanko volt a neve, han az a szamuráj birtokot jelent, és a hűbér birtokot jelenti, a kó pedig iskolát, de ez csak a 18. század végén jelenik meg. Viszont a Shichibuk népszerűsége a 18. század elejére már nagyon nagy. Olyannyira nagy, hogy egy viszonylag magas származású szamuráj már nem engedheti meg magának, hogy ne küldje egy ilyenbe a gyerekét, hogy ott tanítassa őt. Vannak nagyon népszerű iskolák, kicsit a mai japánra emlékeztet, hogy Edo-ban, ugye Tokió régi neve Edo volt, olyan iskolák működtek, amik a mai Tokió Egyetemnek megfelelően borzasztóan népszerűek és híresek voltak, nagyon magas tandíjjal, de ha valaki oda járt, akkor annak a szolgálatba állása az jóval könnyebb volt, és értékelhetett ott szerzett tudást. Ezek az emberek tehát elkezdenek tanulni, és ahogyan a tanítványaik egyre műveltebbek lesznek, ugye a harcművészeti iskolák vezetői is kénytelenek lépést tartani ezzel a dologgal, például a densoknak a szövegében érezhető az átalakulás. A 17. század elején írott műveket sokkal könnyebb olvasni mai olvasónak, mivel azok viszonylag egyszerű japán nyelven vannak írva, korabeli japán nyelven persze, de viszonylag egyszerű japán nyelven, és tartalmaznak ugyan kínai áthallásokat, meg klasszikus idézeteket, de nem sokat, és nem bonyolultakat. A 18. században lépve viszont ezek elkezdenek kínai nyelven írt munkák lenni, és elkezdenek bennük hengzsegni ezek a klasszikus idézetek, amik mutatják, hogy ugye a fő funkciójuk az volt, hogy mutassák a szerzőnek a műveltségét, és kevésbé az, hogy az ő véleményét támasszák alá. Ebben az időszakban keletkezik egy olyan munka, amelyik ugye klasszikusan nem denso, mert nem egy harcművészeti irányzathoz köthető, de a japán harcművészetek története szempontjából mégis nagyon fontos műről van szó. Ez egy Kinatsu Shigetaka nevű embernek a a műve volt. Kínlátszó sigetekának egyébként volt köze a harcművészethez. A Naginatának az egyik régi stílusa, a Naginata Jitsuna, a Tendori, nem tudom, hogy hallottunk-e már róla, egy nagyon régi és érdekes stílusról van szó. A Tendori mesterének, nagymesterének volt ő a fia, méghozzá az elsőszülött fia. A mai napig rejti egyébként, hogy akkoriban még férfiak is csináltak Naginatát, tehát az még egy olyan világ volt. Mai napig rejtélyt, hogy miért nem követte az apját a iskolának az élén, de mégsem követte, ami valószínűleg valamiféle hát, problémára vezetett, hogy vissza, mert az ő apukájának a sírja, a sírkőve megvan még minden mai napig, Kyushu-ban, Japánnak a déli szigetén, és ennek a sírkőnek a felirata azt tartalmazza, hogy felsorolja a gyerekeit, három fia volt neki, és a legidősebb fiáról sigetakára azt jegyzi meg, hogy nem követte apját az iskola élén, bár kellett volna neki. Ehelyett elment Edo-ba. Minden esetre, akárhogy is, Sigetaka megírja 1716-ban, aztán meg is jelni egy akkori könyvkiadónál a Huncho Bugei Shoda nevű művet, ami mind a mai napig az egyik legfontosabb forrás a japán harcművészetek történetére Shoden vonatkozóan. Egy 10 kötetes munkáról van szó, tehát egy impozáns méretű munkáról, amelyik a 9 akkor klasszikusnak tekintett harcművészeti ágat veszi sorra, azért 10 a kötet, mert a kardvívásról 2 kötet is szól, az terjedelmesen, és gyakorlatilag az összes addig élt jelentős mesternek egy rövid életrajzát tartalmazza az iskolának a főbb adatait, egy ilyen lexikális munkáról van szó, amelyik ugye Sigetaka rengeteg olyan forrásra támaszkodott, amit ma már elvesznek, nincsenek meg, ezért is egy nagyon értékes dolog. Nem lehet soha, ha a szigorúan veszünk, hiszen nem egy harcművészeti iskolában keletkezett szövegről van szó, de a legfontosabb tensokkal egy szinten emlegetik a harcművészeti irodalom szempontjából. A 18. századi szövegekre, tehát, mint mondtam, még egyszer jellemző volt az, hogy nagyon erősen konfuciánus hangulatúak, a buddhista utalások szinte eltűnnek belőlük. Ugye azok a buddhista jellegű gondolatok, amelyek a tudat kikapcsolására, a gondolattalanságra, az ürességnek a pszichológiai megjelenítésére vonatkoznak, azok eltűnnek szinte ezekből a munkákból, a helyüket pedig fölváltják olyan a Sung filozófiának a pszichológiai oldalára támaszkodó fejtegetések, amelyek főleg a tudatnak és a kinek a kapcsolatára vonatkoznak. De a ki az egy centrális fogalom a japán harcművészetekben, és ebben az időszakban ennek az értelmezése egyre inkább konfuciánus, kínai konfuciánus hangulatot nyert. Valamilyen szinte filozofikusabbakká válnak ezek a művek egyébként, megszűnik következetes gyakorlatiasság, ami a korábbi munkában volt, a szerzők szabadon hagyják szárnyalni az irodalmi tehetségüket, sokat beszélnek arról, hogy mit jelent egy ilyen nagyon régi és nagyon értékes harcművészeti iskolának a tananyagát elsajátítani, mit jelent ez egy szamuráj számára, hogy lesz olyan jobb szamuráj, és így tovább. A századnak a vége felé, 18. századnak a vége felé indul el egy érdekes folyamat Japánban, ami a 19. század elejére eljut a harcművészeti szövegekbe is, ez pedig a Shintónak az újrafelfedezése volt. Shinto az Japánnak az ősvallása, hogy azt gondolná az ember, hogy ezt a japánok mindig is tudatosították magukban, és nagyon fontosnak tartották. Ez viszont messze nem igaz. A 18. századi a Shinto az, bár mindenki tudta, hogy létezik, és mindenki tudta, hogy az a régi vallása Japánnak, igazán komolyan senki nem vette, és igazán komolyan nem foglalkoztak vele. A 18. század végén viszont elindul az írástudók világából egy mozgalom, amelyik a Shintónak az újrafelfedezésén keresztül próbálja a régi Japánt megérteni, a nagyon régi szövegeken át a japán lelket megérteni, és bár ennek a mozgalomnak az indítói, azok nem feltétlenül nacionalista indítatásban álltak neki ennek a munkának, ez a 19. század elejére megalapozza azt a fajta japán nacionalizmus, ami aztán a 19. század végén tovább erősödik, és a 20. században lépve pedig az imperialista Japánnak az ideológiájává válik. Ekkor indul el, és ez a 19. század elején írt harcművészeti tensokban már jelen van. Megjelenik bennük. Egyre több sintó utalás hangzik föl, ugye természetesen nem lehet nagyon egyszerűen összekötni a harcművészeti technikákat a sintóval, mert ha valamilyen nincs a sintónak, a sintónak sok mindenre nincs, például a pszichológiája sem volt neki, meg egyáltalán tulajdonképpen tanítása sem volt neki. A sintóról nehéz lenne megmondani egyáltalán, hogy mi az, amit mond, mi az, amit tanít. Viszont megjelennek az istennevek, szinte kötelező lesz egy-két ilyen a Kojikiből ismert hosszú nevű sintó istenségre hivatkozni bizonyos pontjai a szövegnek. Elkezdik bizonygatni benne, hogy Japán az Isten földje, és hogy a japán szamurájnak emiatt kétszeresen büszkén kell lennie magára, mert nem elég, hogy ennek az országnak ő az elitje, ő a vezető társadalmi réteg, de hát Japán pedig az egész világban kivételes helyzetben van. Ezek a hát ilyen korai nacionalista hangulat nagyon erősen jelen van már a 19. század elején keletkezett Densóban. A 19. század eleje a Densó irodalom fejlődésében több tekintetben a legmagasabb fejlettségi foknak tekinthető. A Densók sok színűek lesznek, az irodalmi értékük növekszik. Versek kezdenek megjelenni benne. A 18. század elején sem, de már a 17. században nem nagyon találkozunk olyannal, elvétve csak, hogy versek lennének a harcművészeti densokban. Ettől kezdve szinte kötelezővé válik. Készülnek olyan munkák, amik kizárólag versből állnak. Nagyon híres, szinte minden iskola kiadja a saját verses kötetét, amikor ilyen kis ritmusokban szerte magyarázzák el az iskola történetét. Eszély jellegűben kezdenek lenni a munkák. Én lehet látni, hogy ahogy a Shinjukuban, illetve a Hankouban kiművelődött szerző már elég komoly irodalmi értékű műveket akarnak átrajni. Ezeknek a műveknek a másik érdekessége pedig az, hogy egyre több ilyen szintetizáló jellegű munka születik. Összecsúsznak a funkció. A korai densoknak az a tipizálása, amit elmeséltem, hogy voltak diplomák, voltak jegyzetek, voltak a szájhagyományt rögzítő művek, azok egyre inkább egy ilyen mindent megjeleníteni akaró műfajjá válik. Ezek már diplomaként is szolgálnak, tehát átadják őket a végzős tanítványoknak, szabályokat tartalmaznak, tehát aki belép az iskolába, az is kap ilyen munkát, egyfajta tankönyvként is funkcionálnak, tehát ezek az iskolák, ahogy az intézményesülésnek egyre magasabb fokára kerülnek, a densok egyre inkább, mint egyfajta tankönyvként, vagy ilyen háttér ismeretanyag átadására szolgáló kiadványként jelennek meg. A 19. század közepén pedig az egész folyamat megreked, amikor is az amerikai hajóknak a megjelenésével hirtelen egy belpolitikai válság robban ki Japánban, egy majd 20 éven át tartó belső harc után pedig szétesik az addig ismert világ, megszűnik a Tokugawa család által vezetett japán shoguni rendszer, és hát ebben a helyzetben természetesen a densok is megszűnnek születni, hiszen a harcművészeti iskolák a puszta túlélésen küzdenek már ekkor, és elvesztik a régi fényüket. És hát ez itt ér véget az a korszak, amit a klasszikus japán harcművészetek korának nevezünk, ami attól kezdve íródnak olyan művek, amiket igazából nyugodtan sorolhatnánk densoknak, tehát egy ilyen hagyományhoz kapcsolódó írásnak, de az már egy modernebb szemléletet tükrözést nem tekintjük annak. Jó, akkor igazából nagyjából körbeértem azon a vonalon, amit el szerettem volna mesélni. A densokról szól még egy ilyen záró gondolatként, hogy a densoknak a funkciójáról szó volt, hogy sokféle funkciót betöltött. Ugyanakkor ugye a Densonnak, mint a neve is mutatja, a legfontosabb szerepe az a hagyomány megőrzésében volt. Ezekre az írásokra úgy tekintettek, mint amelyek biztosítják azt, hogy az iskola által átörökített hagyomány az változatlan érintetlen marad. Ezért voltak óriási becsben a régi mesterek által írt ilyen szövegek, és az újra, akik hozzátettek, azok mindig úgy írtak csak, hogy a régi mesterek, hogy minden pontosan úgy van, hogy a régi mesterek mondták, de még hozzá lehet tenni ezt és ezt. Tehát az újabb densok azok ebben a jól látható belőle, ez a borzasztó hagyománytisztelet. És én azt gondolom, hogy ez az, ami a klasszikus japán harcművészeteket megkülönbözteti a modern változataiktól, hogy ez a néha az észszerűtlenségi ragaszkodás a hagyományhoz, ez az alapjukban állt. Tehát ezek az iskolák tényleg a féle ilyen multidéző klubként foghatók föl már sokszor, hiszen a 19. század végétől kezdve a katonai szerepük gyakorlatilag megszűnt Japánban is, meg aztán a 20. században meg pláne így volt ez, de mégis a saját hagyományaikhoz való ragaszkodással valami nagyon fontosat próbálnak átadni ebbe a mai világba, és a klasszikus iskoláknak nagy segítsége vannak ezek a densok, a régi szövegek, amelyekre mindig lehet hivatkozni és mindig lehet hagyatkozni. Azt lehet mondani, hogy az élő emlékezetnek a részei ezek a munkák. Ez biztosítja azt, hogy ha valaki elmegy egy ilyen klasszikus japán ruhába gyakorolni, akkor bár autóval érkezik a mester, meg metróval jönnek a tanítványok, de mégis amit tanítanak, meg amit mondanak arról, az pontosan ugyanolyan, mint amit 200 éve mondtak róla, és ez a densoknak a szerepe Japánban. Köszönöm szépen, és akkor még kérdésekre van egy kis idő, ugye? Ha lenne ilyen kérdése. Mindig szoktunk futni az időből, de akkor most megkérdezném. Minden ennyire érthető volt, hogy egyszerűen nem maradtak kérdések. Vagy pedig, hogy ők teljesen reménytelenek. Talán nem szóval.
Olyan megtörténhetetes ezek, hogy az 1600-as évek követően, vagy az azt megelőzően nem szamurái és írástudatlanak, illetve szamurái, de mondjuk olyan állapotban volt, aki ugyan írástudatlan volt, hogy kaphatott a tanítást esetben.
Már kaphatott egy ilyen szöveget?
Nem, hát egyáltalán szöveget, illetve...
Azt mindenképpen, tehát hát úgy valaki... Általában azért az ember valamilyen szinten tudtak írni, de ez nem feltétlenül van így persze, de ilyen szöveget kaphatott. A szöveg maga úgy működött, mint egy diploma, ahogy legfeljebb megkért valakit, hogy olyan se neki, mit kapott a mestertől, átmente vagy nem.
Csak így már esetleg harci oktatást is.
Oktatás persze, hát a írás tudatlanság nem zárta ki a oktatást. Mondjuk amikor a nevét le kellett írni a belépésre, az okozott úgy gondokat, de azért tudtam, annyira tudtak írni ezek az ember. Igen.
Hogy hívtad az időszakot 1684-1700?
Gerlaku. A Gerroku kultúra az egy fogalom a japán kultúrtörténetben. Azt lehet mondani, hogy ma ismert japán művészet ekkor alakul ki. Megvoltak az alapjai persze, tehát volt mire támaszkodnia, de ekkor alakul ki az a fajta japán kultúra, amit ismerünk. De kevésbé ismert lény, hogy ugye is a Seiza az megvan talán majdnem mindenkinek, ez a japán ülés. A Seiza ekkor született, azelőtt nem volt. Azelőtt csak a teaszertartásból származik egyébként. A teaszertartásokon használták ezt a szabályos japán ülést, viszont például a teaszertartás annyira népszerű lesz a szamuráj rétegnek a legkülönbözőbb részei, hogy elkezdenek itt rendesen ülni a szamuráj.
Az ez ott van a kizületi problémát.
Csak szóta van a kizületi problémát. Ja?
És
már
milyen mértékű ezeknek a forrás kiadás?
Hát viszonylag, igazából az első nagy forráskiadás az 1911-ben volt, akkor egy olyan 40 szöveget közöltek. Különböző iskolákra közzegyűjtötték a szövegeit. Utána a háború előtt még volt 2 vagy 3 körülbelül ilyen nagyobb kiadás, de azok nagyrészt ismételték ezt, tehát ugyanezt a 40-et kicsit változott. A háború után teljesen abban maradt, tehát a harcművészeti történetre vonatkozó kutatás is teljesen lehet háború utáni Japánban. Valójában a forráskiadás a 70-es években indul csak újra, és 1978-ban adta ki újra egy könyvet, ami ilyen forrásokat tartalmazott, és aztán 1982-ben volt a legnagyobb dobás, amikor a Nihon Budō Taikei, a japán harcművészetek nagy forrásgyűjteménye egy nagy 8 köteles munka megjelent. Azóta újat nem adtak ki, de a források feldolgozottsága az viszonylag nagy.
És ez viszonylag lefedi a...
Nem. Ez annyira nem fedi le, hogy a Tsukuba Egyetemen működik egy ilyen harcművészeti kutatócsoport. Ott összegyűjtötték azokat a munkákat, azokat a szövegeket, amelyeket nem kerültek be még a 82-es nagy kiadásban sem, és ez 11 kötetet töltött meg, 11 ilyen vastos kötetet. De ez megvan. Nem, ezt nem adták is. Ez megvan. Ugye ezek kézírásos szövegek voltak. Ezt először valakinek, aki el tudta azt olvasni, át kellett írnia normálisan. Ez megtörtént, ezt Watanabe Ichirónak hívták azt a professzort, aki ezt megcsinálta. Élet végéig csinálta, egy ilyen 30 évet tartottak ki ez a munka, de a mai napig ez elkészült, és ez tényleg megvan. Ez már úgy nagyjából tényleg minden fel. Természetesen vannak olyan iskolák, akikről mind a mai napig a titkolózást olyan komolyan veszik, hogy nem adnak ki semmit. Azokban is mit csinálni, mert egyszer talán. Köszönöm szépen, ebben a figyelmet.